Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az év első igazán viharos napja lehet a mai. A Hungaromet ZRT egyelőre elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy tehát zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, égeső előfordulhat. Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása reggel. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll. Holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, írja az Index. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idejévre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt. A miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte, és négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Energetikai területen versenyképes áru energiát ígért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is. A tudásalapú társadalmat a mezőgazdaságban is meg szeretnék teremteni, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt a bizottság meghallgatásakor. Bóna Szabolcs fontos problémának tartja a gazdatársadalom előregedését, de szerinte az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni. A versenyképesség fokozására sok próbálkozás történt az elmúlt időszakban, de ezek elmondása szerint szerény sikerekkel jártak csak. Mint elhangzott, a Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedű Zsolt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán a Telex tudósítása szerint. Arról beszélt, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Bejelentette, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is. Ezt mondta Orbán Anita a külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottság előtt. A Tiszapárt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd, ha a két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete tegnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Kína új teherűrhajót indított a Tianjin űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután kora este zivatarok, akár hevesebb viharok is, a szél sok felé felerősödik, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kedves riportalanyom, Mustos Aladárné Jutka néni idén, néhány nappal ezelőtt ünnepelte 101. születésnapját. Én a most következő riportommal szeretném őt köszönteni, melyet még évekkel ezelőtt készítettem vele. Fogadja ő, és hallgassák Önök is szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mustos Aladárné Jutka nénit, akit Miskolci otthonában kerestem fel. Ha élete pályáját szeretnénk áttekinteni az előttünk álló néhány percben, akkor természetesen a gyermekévekhez kell először visszatérnünk. Milyen családból is származik Ön?
Nagy családban apu is tanító volt, anyu is tanítónő. Csak mikor Vajtára kerültünk, akkor ott anyu már nem tanított, mert csak 3 tanító állás volt, és egy volt, kántortanítói volt üres, azt pályázta meg apu, és arra vették föl. akkor voltak a gyerekek sorba, úgyhogy úgyse tudott volna tanítani.
Szekszárdon született 1925-ben, és összesen önnel együtt 7 gyermekük volt a szüleinek.
Igen, igen, igen.
Ez valóban egy szép nagy család.
Család, igen, igen, és nagyon szerettük egymást, mikor a legkisebb született, nem is sejtettük, hogy születni fog. Otthon voltunk ugyan a karácsonyi szünetre, és februárban született, és nem is sejtettük, és akkor meg jött a hírát, fölvertük az egész intézetet, úgy örültünk annak a picinek.
És milyen volt a nemek aránya a 7 testvér között?
4-3.
A lányok javára?
Igen. Igen.
Beszéljünk akkor még a gyermekévekről. Milyen élmény volt, és milyen érzés volt egy ilyen nagy családban felnőni?
Hát olyan természetes volt, hát ezt szoktuk meg.
És gondolom, egy mélyen vallásos családba igen, született
igen,
ön.
Hát apukám tanító volt. Ott a falu közepén volt a templomiskola, a sekrestésnek a lakás, a tanítói lakás. Plébánia, ez mind ott a falu közepén egybe volt.
Melyik falu ez?
Vajta nevű falu, Fejér megyének a legdélibb csücskébe. Körös-körül Torna megye van már, ez úgy valahogy belenő.
Általános iskolai tanulmányait is ott Vajtán ott, végeztem?
Igen, az első négyet, igen.
És utána?
Utána a Budai Margitba jártam.
Egészen pontosan a Szent Margit gimnáziumba, Budán.
Budán, igen, most is megvan. Akkoriban volt új, még egy kicsit előbb építették a nővérek, hát építették.
A nővérek az apácák, mert hogy ott apácák tanították
apácák
önöket.
Tanítottak.
Milyen érzés volt ebben a Szent Margit gimnáziumban tanulni? Mire tanították meg önöket ott a nővérek?
Hát mindenre, ugye általában az iskolai tanárok is nővérek voltak, és mint hogy mi vidéki gyerekek voltunk, mind a 4 lány ott járt, hát nem egyszerre csak 2 voltunk ott. Akkor ők voltak az internátusban is, meg az iskolában is ők tanítottak. Úgy volt, hogy a földszinten első emeleten volt a gimnázium, és a második emeleten voltak a mi internátus. Nem olyan, mint egy kollégium, mert hát nem voltunk annyira szabadok, nem lehetett például kimenni, olyan nem volt, hogy én kikérezkedem a városba, vagy kimentünk, akkor sorakozó volt, úgyhogy sorba mentünk. Egyszer volt is egy érdekes eset is, fölfelé akart indulni a sor. És akkor volt egy nővér velünk, aki magyar volt eredetileg, de Amerikában született, és Amerikában nőtt föl. És akkor odaértünk, ahol fölfelé kellett mennek, azt mondja, forduljatok föl.
És ha minden igaz, akkor nyelveket is tanultak itt ebben a gimnáziumban, minden, tehát a nyelvek iránti igen. Így nagy érdeklődése már a gimnázium éveire tehető.
Igen, igen, elsőben németül kezdtük, ó, olyan nehezen ment, úgyhogy tudom, hogy felállítottak, és akkor mondta a nővér, hogy na most mondjam, hogy ich setze mich, ich stehe auf, hizice, meg ezeket, és olyan nehéz volt. Hát aztán belejöttünk.
Mert hogy németül tanult, franciául, latinul?
No, ez mind az iskolában tanult.
Ez mind az iskolában?
Nálunk 3 nyelv volt a gimnáziumban, akkor még 3 nyelv volt minden gimnáziumban.
Tehát akkor németül, franciául és latinul tanult.
Igen, németül kezdtük, latinnal folytattuk 3. gimnáziumban, és 5. franciául, ugye a franciára jutott 4 év, a latinra 6, és a németre még 8.
És oly jól megtanulta ezeket a nyelveket, igen. Hogy mind a mai napig beszéli is, és igen. Olvas is ezeken a nyelveken.
Igen, igen, igen.
Gyakorolja valahogyan? Vagy azon hát, túl, hogy olvas, vagy valakivel van módja és lehetősége beszélgetni?
Van egy angol könyv, úgyhogy ha megyünk a villamoson, megyek a templomba, akkor mindig azt olvasom vissza.
Mert hogy még angolul is megtanult időközben?
Igen, mikor már érettség után tanultam angolul, igen.
És a gimnázium elvégzése után jött a nagy kérdés. Hova tovább?
Igen, igen.
Hol tanult tovább?
Hát tanultam, egyetemre jártam a Pázmányra, de csak 2 fél év volt, 1 fél év rendes volt. A második fél évben volt az, hogy befejezték a tanévet valamikor márciusban vagy áprilisban, és mindenkinek haza kellett menni, hogy ne legyenek Pesten diákok, hogyha jön az ostrom, vagy háború, vagy valami, akkor ne legyen ezzel probléma, úgyhogy mindenkit hazaküldtek akkor, úgyhogy csak ennyit jártam. Utána, mint hogy vegyészetre iratkoztam be, ott, ha valaki 2 évig kihagyta, akkor már előről kellett újra kezdeni. Tehát, ha valaki 2 év kihagyás után nem mehetett 3., hanem előről kellett kezdeni. De hát nem csak azért nem tanultam tovább, hanem anyagilag sem ment, akkor már az sokkal nehezebb volt. Tandíjmentes voltam, szóval nem kellett fizetnem az egyetemen, de a kollégiumot kellett fizetni.
És akkor a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett 1 évet?
Az 1 évet úgy, hogy az második fél év az nagyon csonka volt. Befejezték hamar a tanévet, hogy mindenki menjen el Pestről.
És utána
Utána otthon voltam, és akkor utána fölmentem Pestre, gondoltam, hogy elmegyek Angliába, és akkor megtanulok angolul, utána elmegyek Franciaországba, Németországba, mint háztartási alkalmazott. Tudom a három nyelvet, majd hazajövök, aztán adok órákat. És akkor anyuéknak se kerül pénzbe, hát a kisebbeknek még a gimnázium is hátra volt. Senkinek nem kerül pénzbe, és mégis megvan.
És el is tudott utazni ezekbe az országokba?
Nem, meg volt már az útlevelem, már azt mondták, hogy egy hét múlva ekkor és ekkor menjek az útlevélért. A helyem meg volt Angliába, és akkor azt mondták, hogy beszüntették az útlevél kiadást, akkor szűnt be. Mert ez tulajdonképpen kivándorló útlevélnek számított. Ilyen útlevelet adtak annak, aki ki akart menni. Beszüntették, nincs tovább, és akkor nem kaptam útlevelet.
Itthon maradt, és akkor el kellett kezdeni dolgozni.
Igen, hát már előbb dolgoztam, már mikor Pestre mentem az útlevél. Már akkor 2 évet dolgoztam Pesten. Egy zsidó családnál voltam, ahol az édesapjuk ott maradt a gyerekeknek, amikor ugye elvitték a zsidókat, és akkor a nagyszülőknek volt vendéglőjük, és az édesanyjuk ott dolgozott a vendéglőbe. És akkor én voltam a mama helyettes. Én voltam velük, hát nem egész nap, mert délelőtt iskolába mentek. Csak délután megcsináltuk a leckét, meg sétáltunk, meg játszottunk, meg minden, úgyhogy délután én voltam velük lefekvésig, és akkor ott volt egy szobám, úgyhogy ott kaptam egy szobát, igen.
Aztán elérkezett 1950, az a bizonyos év, amikor férjhez ment.
Igen.
Hát minden lány életében az egyik legszebb igen. Nap a férjhez menetele napja, gondolom önnek is így volt ez, Budapesten kötöttek házasságot.
Bazilikához tartozott a zsidó család, az a Sziget utcában lakott, és a Sziget utca az a Bazilikához tartozott. Ott nem volt közel templom. Nem tudom, hogy most van-e már. Általában zsidó családok laktak azon a részen, nagyon sokan.
Férje, Mustos Aladár, őróla mit lehet tudnunk?
Őről azt lehet tudni, hogy ő neki is az édesanyja az 2-szer ment férjhez, úgyhogy az édesapja az a második férje volt, és akkor így az első házasságból van neki 3 testvére, és a másodikból 2 voltak, a kislány meghalt 6 éves korában, úgyhogy hát egymaga maradt, most akkor utána az édesapja is meghalt, édesanyja is meghalt, és akkor ő egyedül lakott Farkasréten, ott volt neki bérelt lakása, nem saját lakása. Pontosan egy osztálytársamnál.
És hogyan ismerkedtek meg?
Így pontosan az osztálytárs révén. Amikor 5 éve érettségiztünk, 43-ban érettségiztem, tehát 48-ban, akkor elmentem minden osztálytárshoz, mindenkitől kérdeztem valakit, hogy tudja-e valamelyiknek a címét, és így végeredményben mindenkihez eljutottam. És mikor Gabihoz mentem, ahol a férjem lakott, akkor még egy helyre el akartam menni, még egy osztálytársamhoz. Mondta a Gabi, hogy elkísérő, tudta, hogy hol lakik. Ő mondta meg az osztálytársnak a címét, és akkor hát elindultunk volna mindjárt, de akkor közben, amíg beszélgettünk az osztálytársammal, az emeletről lejött Ali, és akkor hát bemutattak neki, és akkor mondta Gabinak az édesanyja, hogy hát kísérd el a sötétbe, már ne egyedül menjenek, kísérd el őket, és akkor elkísért minket, hát nem sokat beszélgettünk, meg nem is gondoltam semmire az égvilágon. És akkor, mikor hazamentek, akkor nem volt otthon az az osztálytársam, akit kerestem, tehát ott mindjárt elváltunk, én mentem haza, és akkor ő mondta neki, Gabi Alinak, hogy na, ezt a lányt vedd el, ez olyan, amilyet te keresel. És akkor hát utána keresett mindenhol, végigjárta az egész utcát, mindenkor megkérdezte a nevemet, és sehol nem tudtak ilyen nevű lakóról, és hát akkor arra még emlékezett, hogy azt mondtam, hogy én a budai ferencesekhez járok templomba. És akkor hát azt mondta, hát akkor csak itt kereshet meg. Egyik vasárnap elhatározta, hogy végigmegy minden szentmisén. Elment a reggelire, és sorba egy után a másikra. De én éppen az esti misére mentem, tehát egész napját ott töltette. És amikor meglátott, akkor utána adott nekem egy levelet. És mondom, hát a Gabi írt nekem, és már addigra el is tűnt, úgyhogy csak odaadta a levelet, kezembe nyomta a levelet, és eltűnt, és akkor a levélben az volt, hogy hát szeretne komolyabban megismerkedni velem, és ilyen fantasztikus.
Nagyon szép történet. Ali tehát akkor a férje,
igen.
Mert hogy az Aladárt igen. Úgy becézik,
igen.
Hogy Ali.
Igen.
És 1950-ben tehát házasságot is kötöttek, és házasságukból született egy fiúgyermek.
Igen. Péter.
Péter.
Péter, igen, hát ő is itt lakik Miskolcon. Hát azért jöttünk mi ide, különben nem jöttünk volna Miskolcra, hanem mikor Peti az a bencésekhez járt Pannonhalmára, és akkor várható volt, hogy nem veszik föl sehova egyetemre, úgyhogy kerestük az egyetemi felvételi könyvet, hogy hol van a legkevesebb felvételre jelentkező, mert ez benne volt a könyvben, hogy hol mennyi, és itt úgy nézett ki, hogy a Miskolci Egyetemen a gépészmérnökire aránylag kevés a jelentkező, és akkor azért ide adta be jelentkezést, és akkor vissza is jött, hogy nem veszik föl, mert hát Pannonhalmáját azt nem írták oda. Aztán olyan sokan érdeklődtek, akik szintén katolikus iskolába jártak, hogy fölvették el az egyetemre, érdekelte őket a saját gyereküknek a sorsa miatt, és akkor annyian érdeklődtek, hogy végül jött a minisztériumból, hogy mégis fölvették. És akkor így került ide ő Miskolcra.
Önök pedig utána jöttek.
Utána jöttünk, igen.
Egy jelentős időszakot dolgozott ön, egészen 27 évet nevelő otthonban, gyermekotthonban.
Igen.
Hol?
Balatonalmátéban. Mert amikor a férjemmel összekerültünk, akkor ugye ő neki pesti lakása volt, és a pesti lakást aztán eladta, de ő Almádiban nőtt föl, illetve Veszprémben is Almádiban. Almádiban híres ember volt az ő nagyszülei szülei, úgyhogy így aztán ő oda kívánkodott, mert amúgy is volt a családban több pedagógus, úgyhogy ő neki nem kellett iskolába járnia elevébe általánosba, hanem magántanuló volt, mert a sok pedagógus tanította, és akkor ő olyan sokáig mehetett mindig csónakázni, meg mehetett a Balatonra, úgyhogy élvezte a Balatont, és hát így oda kívánkozott, meg az őseinek ott voltak. Volt több háza is, úgyhogy csak akkor éppen nem volt üres, laktak benne, úgyhogy aztán mi az egyik nagynénénél kaptunk egy szobát, és akkor ott laktunk először. Aztán utána ő minden áron nem akart így maradni, hanem vett egy telket, és akkor a telken építettünk egy házat, és akkor már ott laktunk.
A nevelő otthonos időszakból pedig szép és megható történeteket is el tudunk mesélni. Igen. A kedves hallgatóknak, például Karcsika megható történetét.
Igen. Én nevelő otthonban először egy évig én is nevelő voltam, de tudták, hogy templomba járok, és hát az nagyon nem volt jó pont, úgyhogy fölmondtak, de akkor kérdeztem, hogy hát más állás nem volna-e ott, és akkor fölvettek raktárosnak, élelmezésvezetőnek, végeredményben, mint élelmezésvezető jöttem nyugdíjba. Az én irodám mellett volt egy hálószobájuk a gyerekeknek, nagyon sokan aludtak benne, legalább 15-en, hát ott aludt Karcsika is, és akkor egyszer, ahogy ott dolgozom az irodába, általában sokat túlóráztam délután, meg még a kertben is dolgoztam, akkor egyszer csak bejön Karcsika, egy olyan kis pöttönke kis gyerek, és volt ott egy karosszék, leült, ott mocorgott benne, aztán kiment. Akkor ezt megcsinálta többször is, másnap is, harmadnap is. Aztán akkor megkezdtem kérdezni, hát hogy hívnak, és akkor megtudtam, hát, hogy tulajdonképpen nem tudott semmit a családjáról, mert második elemista volt, úgyhogy nem tudta, hogy honnan került oda, csak hát ő az állami nevelő otthonban volt. Hát akkor tanuljunk egy kicsikét, másodikos volt akkor, és már másodszor járt a másodikat, mert megbuktatták olvasásból. Na hát akkor gyere, olvassunk, és akkor olvassunk, akkor a többi tantárgyból jó volt, csak olvasni nem tudott, nem tanult meg. Na és akkor hát megtanult olvasni, és akkor utána egész 8-ig pártfogoltam, mindig bejött tanulni, meg minden, úgyhogy hát így volt az Karcsika. Közben megtudta, hogy kik a szülei. Az édesapja valaki durva ember lehetett, máig se ismeri Karcsika, már 50-valahány éves volt már itt is, úgyhogy...
Akkor tetszelek tartani még mind a mai napig a kapcsolatot.
Igen. És akkor az megverte annyira az édesanyját meg őt, hogy kórházba kerültek mind a ketten, és akkor az édesanyja meggyógyult, azt kiengedték, Karcsika ott maradt, és az édesanyja ott is felejtette, és aztán az édesanyja férjhez ment még egyszer máshoz, és akkor onnan van 3-4 gyerek, azokat is ismerem, volt nálam is közülük. És akkor utána, amikor elvégezte az általános iskolát, akkor, hogy mire menjen, hát aztán kitaláltuk, hogy láttam, hogy jól rajzol, hát menjen üvegcsiszolónak, sose tudtam, hogy ennyire gyönyörűen rajzol, mert onnan Ajkáról jött vissza a nevelő otthonba, megkérdeztük az igazgatót, hogy vállalja-e, hogy szóval ott lehet-e karácsonyi szünetbe, és akkor eljött karácsonyi szünetbe, egy kicsit dolgozgatott a konyhán, és akkor ott volt, hozta a rajzait, tehát olyan gyönyörűek voltak, hogy néztem, ezt a tányért például ő csinálta.
Van egy szép tányér itt előttünk az asztalon, valóban szép mestermunka.
Igen, igen.
Valamint Zolika történetét is megoszthatjuk a kedves hallgatókkal.
Igen, mikor Karcsika elment, akkor aztán nem volt fiam már a nevelő otthonban, és akkor ő vele úgy került sorba, hogy jött egy német hölgy Németországból, és az igazgató éppen el volt foglalva, és megkért, hogy vezessen végig a nevelő otthonon, mutassam meg neki, hogy hol vannak a gyerekek, és sehol nem volt gyerek, csak egy osztályban, abban volt Zolika éppen, és akkor bevezettem oda, és mutattam, és akkor tudtam, hogy Zolika tud furujázni, és mondom, hát itt a furuja, furujázd el ezt a ótanemba, az ó zöld fenyő, furujázd el a néninek, mert azt biztos ismeri, mert az német ének, és akkor Zolika nem tudta, nem sikerült neki, de a német, hogy elvette a furuját, és ő elfurujázta. Úgyhogy, hát aztán így lett a Zolika, és akkor ő is jött hozzám minden délután tanulni, amíg dolgoztam a nevelő otthonban, addig oda, amikor már nem, akkor följött, közel laktam a nevelő otthonhoz, és akkor oda jött föl, és akkor ő is ott 8-ig ott tanult. Hát most már nagy 3 gyereke van, 2 fiú, 1 kislány, igen.
Akkor vele is tartja a kapcsolatot.
Vele is tartom most, és ő mindig németül ír. Kiment Németországba, és ott nősült meg, úgyhogy német a felesége, és a gyerekek se tudnak magyarul, úgyhogy ő...
És mind a mai napig németül leveleznek minden, akkor.
Igen, én magyarul írok neki, csak hadd menjen is, de ő németül ír mindig.
És hány évvel ezelőtt kerültek ide Miskolcra?
Petéknél a két gyerek, ővelük alig találkoztunk. Miskolc Almádi nagyon messze van egymástól, csak a szünetbe tudtak jönni, hát így, hogy olyan ritkán láttuk őket. Hát
bármint az unokákat.
Unokákat. Nem is annyira én találtam ki, mint a férjem. Jobb is, hogy ő, mert ő nagyon ragaszkodott Almádihoz. Úgyhogy mondta, hogy akkor eladjuk a házat, és akkor eljövünk ide Miskolcra, és akkor már ő egyszer régebben volt itt, és Hámorba vett egy házat. Ide jöttünk időnként nyáron. Nem időnként, az egész nyarat itt töltötte. Érdekes, hogy Almádi volt, de nagyon tetszett neki Hámor. És akkor aztán utána vettük ezt a lakást, amelyikben most vagyunk. És a gyerekeknek is vett egy-egy lakást, mind a két unokának. Mind a két unoka kapott egy 3 szobás lakást, úgyhogy nekik is megvan a lakásuk. Eljöttünk utána, hogy ne legyünk ilyen messze, mert ritkán láttuk egymást, és akkor jöttünk aztán ide véglegesen.
Miskolcra kerülése után pedig az itt található különböző vallási közösségek szolgálatából, munkájából azért ön kivette tevékenyen a részét. Például sokat segített, önkénteskedett a máltai szeretetszolgálatnál is.
Igen, megkérdeztem, hát először azt mondták, hogy nem kell, olyan sokan vannak, nem vesznek föl, de Éva néni volt akkor a gazdasági vezető, és akkor azt mondta, hogy na mégiscsak jöjjek, úgyhogy akkor aztán így jöttem, a csomagokat készítettünk először. Aztán később már szükség volt mindenfélére, mert ahogy az akkoriban kezdődött itt a máltai szeretetszolgálat, aztán mindenféle munkát csináltam, ezt és azt is, közben aztán olyan csúnya volt a kert, na, akkor azt is, és akkor először még az élelmezésnél dolgoztam, főleg a nyilvántartásnál, kiszámolásnál, hogy mennyibe került, meg a névsor készítésben, hogy akik ott ebédeltek, azoknak a nevét majdnem mind ismertem most, és nagyon sokan köszönnek, ha az utcán találkozom velük. Aztán inkább a kertbe dolgoztam, úgyhogy ott tulajdonképpen 2 kert is volt. Az egyik kert a máltai szeretetszolgálaté, és később épült az, amelyikben a kórházban tulajdonképpen, és akkor annak a kertjét is csináltam, úgyhogy hát ott is volt 2 sor ágyás. Itt ebbe a másik épületbe, ott pedig sikerült csinálnom, az egyik bent lakó dolgozó megcsinált egy fából egy ilyen keretet, egy ilyen üvegházkeretet, hát az volt olyan 3x4-es körülbelül, és akkor arra vettem nejlont, és akkor volt egy üvegházom is, úgyhogy lehetett ott a palántákat előkészíteni, nem került sokba, mert csak a virágmagó volt, úgyhogy akkor volt sok palánta, és akkor abban tudtam ültetni mind a két kertben.
Gyönyörű virágos kerteket alakított ki, és nem csak a máltai szeretetszolgálat udvarán, hanem időközben a Diósgyőri plébánia udvarán is.
Az még megvan, úgyhogy azt még most is csinálom, úgyhogy éppen ma szóltam, hogy nyissák meg a vizet, mert nagyon fúj a szél, és nagyon száraz lehet, meg majd kell menni öntözni. Ott árvácskák vannak, szépen átteleltek, 120 darab van, hát most már meg kell öntözni.
És milyen virágokat ültetett ezekbe a virágos ágyásokba?
Hát olyan virág kell ott, ugye, amelyik mindig nyílik. Hát mindig nyílik az árvácska, és mindig nyílik ez a begónia. Úgyhogy úgy szoktam csinálni, hogy ősszel, mikor elfagy a begónia, akkor beültetem árvácskával, ugye az átterel szépen, azzal nincs probléma, és akkor az van májusig, és akkor utána ültetek begóniát, az van fagyokig. Ez a kettő van, csak úgy egy kicsit variálom, hogy mintás legyen, hogy többféle színből, és valami mintája legyen, és akkor így.
És mind a mai napig gondozza ezt a kertet?
Igen, most beültettem ősszel, benne vannak az árvácskák, hát van benne más minden is. Múltkor megnéztem, és akkor pont egy hóvirág van nyílott is.
Nagy öröm volt akkor. Igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy aktív tetszik lenni, kora ellenére.
Igen.
Isten éltesse még sokáig.
Igen.
Hogyan került kapcsolatba élete során a Szent Mónika közösséggel és a Szent Johanna közösséggel?
Hát a Mónika közösség ugye ott van a plébánián, tehát az természetes volt, hogy akikkel templomba jártunk, azok voltak, hát ott mentem én is, úgyhogy az természetes volt, és hát a Johanna közösség, hát abban kevesen vagyunk, azt a plébános úr tartja, és egy hónapban csak egyszer van, akkor van egy óra hosszabb. De oda azok mentek eleinte, akik letették ezt a Szentlélek szemináriumot, igen.
És élete során eljutott különböző külföldi országokba is. Igen. Járt például a Niagara vízesésnél, vagy a Világkereskedelmi Központ tetején is.
Igen, igen. Azért, mert az egyik testvérem apáca volt, és amikor a 50-ben az iskolák megszüntettek, akkor már ő apáca volt, kiküldték először Olaszországba, aztán onnan Amerikába. Úgyhogy ő Amerikába végezte el az egyetemet, és ott is tanított a rendnek, amelyikbe jártam. Tulajdonképpen anyunak a testvére volt abban a rendbeli apáca, úgyhogy onnan volt a rendel az ismeretség. És akkor hát ő ebben a rendbe belépett, és akkor hát odakint volt. És a másik húgom az pedig 56-ban ment ki, úgyhogy ők kimentek a férjével, hogy jobb világ lesz odakint. Hát már ők mind a ketten meghaltak, de a lányok kint van, úgyhogy nem olyan régen volt itthon, és olyan hamar megtanult magyarul, úgyhogy gyerekkorában beszélt magyarul, de aztán azóta nem.
Visszajöttek a gyerekkori emlékek.
Igen, így a húgom meghívott, ez a húgom meghívott, aki nem apáca volt, és akkor kint voltam egy hónapig, és akkor mentünk ide-oda mindenhova.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy kalandos élet áll ön mögött, kalandos élete volt. Beszélgetésünk végén befejezhetjük a riportunkat azzal a bizonyos Horácius idézettel?
Be, hogy ne.
Az hogyan szól, és miért olyan kedves az az idézet önnek?
Mert én Horáciust nagyon szerettem, és nagyon sok verset tudok fejből, és latinul mondogattam magamba, de ez egy olyan jó fordítás volt, és akkor azért volt az a Horácius idézet, igen. Tavaszi szél a fagyott, a tavasztól üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
Ez kedves önnek.
Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
Köszönöm szépen Mustos Aladárné Jutka néninek a beszélgetést, további életéhez jó egészséget, igen, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Igen, igen, hát minden este gondolok rá, hogy meddig ki tudja, hát minden nap azzal kezdi az ember a napot, hogy köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... Tizennegyedik Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szent Atya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgetőtársának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen vízfényének a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne venném tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt. Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint mindentudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő, különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek akkor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperce több figyelemért folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete. mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intimszféra beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjárai üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léhatücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta fél karját a csonkát, pőrém, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lódbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt, zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondta el.
A nap imája.
Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az Anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.